Vegyük elő Isten igéjét, és nyissuk ki Józsué könyvénél. Tovább folytatjuk a Józsué könyvének a tanulmányozását, és a 9. résztől fogjuk olvasni az első néhány verset, illetve majd egy pici ugrással még egy verset, azt fogom mondani. És kérek mindenkit, hogy Isten igét állva hallgassuk az Úr igéje és az Isten iránti tiszteletből. Tehát Józsué könyve, ez az Ószövetség 221. oldalán található, 9. rész első verstől olvasom. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl, a hegyvidéken, a Sefélá alföldön és a Nagy-tenger egész partja mentén, a Libánon felé laktak. A hettiták, az emóriak, a kánoániak, a perizziek, a hívviek és a jebusziak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Ajvárosával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. És aztán a 14. verstől folytatom. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útra valóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük, azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. Úr Jézus, hálát adunk a te igédért, és kérünk most téged, hogy szólj hozzánk. Segíts, hogy megértsük azt, amit a mai napra személyesen készítettél egyenként mindannyiunknak, és amit a mi közösségünknek, mint közösségnek készítettél. Megnyitjuk a mi szívünket, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te ígéd igazság, és várjuk a te üzenetedet, Uram. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon röviden elmondom, hogy hol is tartunk Józsué könyvében, hogy hol kapcsolódunk be Isten igéjébe. Úgy kezdődik Józsué könyve, hogy Isten elhívja Józsuét, bátorítja őt, és azt mondja, hogy ő fogja bevinni a földre, az ígéret földjére a népet. Ezek után rögtön az első állomás az Jerikó lesz, ezért Józsué kémeket küld Jerikóba. Emlékszünk a történetre, hogy Ráháb megmenti a kémeket, és utána úgy jönnek vissza ezek a kémek, hogy igen, az Úr kezünkbe adta ezt az egész földet. Ezután megérkeznek a Jordánhoz. A Jordánon egy csodálatos módon kell át a nép, hiszen még a Jordántól keletre vannak, és az Úr szétválasztja a Jordánok a vizét, és úgy mennek át az ő népe. Egy hatalmas csodát tesz Isten, amikor beviszi a népet már arra a földterületre, amit nekik adott. Utána 12 emlékkövet állítanak fel arra emlékeztetőül, hogy Isten milyen csodával vitte őket be erre a földre. Ezután megtartják a páska ünnepet, körülmetélkedés sem esnek át mindazok, akik nem voltak körülmetélve, és ezzel is a szövetséget megerősítik. És ezután jön Jerikónak a bevétele, ami egy hatalmas csoda megint. Tudjuk azt, hogy leomlott az egész fal, anélkül, hogy Izrael bármit is úgymond fizikálisan tett volna rajta. Isten volt az, aki ezt végezte. De azt is tudjuk, hogy volt valaki, aki engedetlen volt az Istennek, és elvett abból a zsákmányból, ami az Úré volt, és ezért utána Ajnál rögtön vereséget is szenvedett Izrael. de Józsué az Úrhoz ment, leborult előtte, és megtudta a vereségnek az okát, utána engedelmesen megtették mindazt, amit Isten kért tőlük, és utána pedig elfoglalták Ajt, és ezek után pedig elmentek egy úgynevezett csendes napra a Gerizim és az Ébál hegyhez, és ott úgymond megint megerősítették a szövetséget Istennel, felolvasták a törvényt, és áment mondtak rá. És amikor most bekapcsolódunk az igébe, akkor itt tartunk, hogy Izrael már visszatért a táborhelyére, és valószínűleg Józsué várja a következő utasítást. Mielőtt a történetet megnéznénk, szeretnék még egy-két dolgot mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan is hallgassuk mindezt a történetet. Először is Izraelnek az életében mit is jelentett mindez? Hogyha a Mózes 5. könyvéhez lapozunk, akkor a 7. részben ezt olvassuk. Amikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, emóriakat, kánoániakat, perizzieket, hívieket és jebusziakat, 7 népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened, az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestül írtsd ki azokat, ne kösd velük szövetséget, és ne kegyelmezd nekik. Tehát Istennek a tervében van Izrael, nem csak úgy valamerre kutakodnak és keresnek egy helyet, hogy valahol is tudnanak ők lakni, hanem Istennek egy pontos tervében vannak benne, és Isten nagyon pontos utasításokat is ad. És utána, hogyha a 7. rész 13. verséhez lapozunk, akkor azt is látjuk, hogy mi Istennek a terve azzal, hogy beviszi Izrael népét az ígéret földjére. Azt olvassuk azt, hogy szeretni fog, megáld és megsokasít téged, megáldja méhed gyümölcsét és termőföldet gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajadat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja. Áldottabb leszel minden népnél. Nem lesz közötted magtalan férfi és nő, sem állataid között meddő. Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek. Azt látjuk, hogy Istennek az a terve az ő népével, hogy beviszi őket egy békességes területre, ahol boldogan Isten áldásában élhetnek. Ez egy csodálatos terv Istentől, és ebben van benne most Izrael népe, amikor a honfoglalást teszik, és amikor engedelmeskednek Istennek, és e felé, a béke felé haladnak. Az ígéret földjének az elfoglalásában vannak. Amikor mi itt most a mi korunkban ezt olvassuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon erősen szól az új szövetség népéhez is mindez a történet, hiszen Isten bennünket is egy ígéret földjére vezet, ami már nem egy ilyen fizikai terület, hanem azt mondhatnánk, hogy egy lelki-szellemi terület foglalása mi életünkben, ahova mi bejuthatunk a rabszolgaságból, hiszen ugyanúgy, ahogy Izrael Egyiptomban szolgaságban volt, ugyanúgy minden ember itt, amikor megszületik, az ördög szolgaságába születik. És Istennek van egy terve, hogy kihozza az ő népét, és bevisz arra területre, amit elkészített nekünk, így egy lelki területre, és azt is kéri tőlünk, hogy igen, vegyük ezt birtokba. Ennek a birtokba vételnek lehet személyes vonatkozása az életedben, hogy az a területet, amit Isten neked ad, azt te birtokba veszed, és oda bemész, elfogadod. Lehet közösségi, mint a mi gyülekezetünknek, és ide tartozik a mi egyházunk, és lehet olyan vonatkozása is, ami az egész egyház Krisztusnak az egyházára vonatkozik. És amikor mi ezt olvassuk, ezt a történetet, és nézzük, akkor ezzel a szemmel is néznünk kell, hogy mindaz, amit Isten népével megesett, az a mi okulásunkra is esett meg, és mi is tanulhatunk belőle, és megérthetjük azt, hogy számunkra is Isten egy ugyanolyan békés és áldott helyet készített el. Az Istennek az uralmát, a mennyeknek az országát, ami nem fizikálisan egy helyhez kötődik, hanem a mi lelkünkben, hogyha mi az Urat követjük, akkor az Isten uralma alatt élünk, az ő gazdaságában, az ő gazdagságában élhetünk. Tehát így figyeljük és így olvassuk most ezt a történetet, és amikor kapcsolódunk, akkor a 9. rész most már Józsué könyvében, az első versben azt olvassuk, hogy meghallották mindezeket a történéseket, ezeket a hatalmas csodákat azok a népek, akik a Kánaán területén voltak, és az ő oldalukról nézve teljesen jogosan elkezdtek szövetkezni, és úgy gondolták, hogy valahogy együttesen fognak majd fölépni Izraellel szemben. Azt is látták, hogy itt nem úgymond kis dolgokra megy a játék, hanem Izrael itt mindenkit úgymond kiutasít és elpusztít ebből az országból. És ekkor történik a mai igénknek a fő története, hogy meghallották Gibeon lakói is, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával, és ők egy bizonyos cselhez folyamodtak. Egy cselhez folyamodtak, amiből lehet tudni, hogy elég jól tájékozottak voltak ezek a gibeóniak, hiszen ők tudták, hogy itt nem olyan lehet békét kötni Izraellel, hanem itt nincsen semmilyen alternatíva. És ők életben akartak maradni, cselhez folyamodtak, és úgymond szövetséget akartak kötni Istennek a népével. A honfoglalással szemben nagyon sokféle módon próbált az ördög hadakozni, hogy ez ne történhessen meg. Rögtön az elején, még amikor ugye kijött az Izrael népe Egyiptomból, és Isten már hamarabb be akarta őket vinni, akkor a 12 kémnek a szívébe félelem jött be, látván a hatalmas embereket, akik ott laknak, és tulajdonképpen a hitetlenségen keresztül, ami a félelemből következett, a hitetlenségen keresztül úgymond kárt okozott Isten népének. Ez volt az egyik próbálkozása, és ezt mi magunk is tudhatjuk, hogyha félelemmel megyünk neki valaminek az életünkben, abból nagyon könnyedén jöhet aztán a hitetlenségnek a bűne, ami aztán eltántorít bennünket attól az úttól, amit Isten adott. Aztán azt is látjuk, hogy például Ákánnak az életében a kívánságon keresztül lépett be az ördög, és ebből aztán lett egy engedetlenség. Ugye megkívánta Ákán azokat a dolgokat, amiket ott Jerikóban látott, és engedetlen volt. A kívánság önmagában még nem bűn, hogyha ez megérint bennünket, hiszen senki nincs, akit ez ne érintene meg, de amikor már ennek engedünk, és engedetlenség van, akkor úgy néz ki, hogy ez az elfoglalás a birtokbevételnek a gátja lesz. És most pedig egy egészen másféle módon próbálkozik az ördög, megint egy más módot talál ki. Azt látjuk, hogy ezek a gibeóniak ravaszak voltak, és úgy döntöttek, hogy ők azt fogják tenni, hogy mintha távolról jönnének, kopott saruk, ugye teljesen száraz, elmorzsálott kenyér, és így tovább, ahogy leírta Istennek az igéje, és azt mondták, hogy hát át fogjuk vágni mi ezt a népet, oda megyünk, és szövetséget kötünk velük. Úgy látszik, hogy abban is jól tájékozottak voltak, hogy a szövetség az egy komoly dolog. Tehát az nem úgy van, hogy mint manapság van, hogy ugye szövetséget kötnek az országok egymással, aztán úgyse tartja be senki. Nem tudták, hogy ha ezt elérik, akkor ez egy biztos és egy komoly dolog. És azt is látjuk, hogy eléggé hízelgő módon voltak itt Józsué előtt, hiszen mondták azt, hogy látjuk azt, hogy Istenetek milyen hatalmas, és látjuk azt, hogy ti milyen áldottak vagytok, tehát úgymond, hát valami módon elkezdtek hízelegni ennek a népnek, és talán mondhatjuk, hogy azért jól esett ez Izrael népének. Talán Józsuét is azért egy büszkeséggel tölthette el, hogy van itt valaki, akik elismerik mindazt, hogy kik ők és nekik milyen Istenük van. És a büszkeségből fakadóan úgy néz ki, hogy egy bizonyos hanyagság, egy bizonyos figyelmetlenség jött be Izrael népébe, ugyanis itt a 14. versben a következőt olvassuk. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útra valóját, tehát valami módon azért úgy megvizsgálták, és hogyha a történetet hosszabban elolvassuk, akkor azt is látjuk, hogy azért úgy volt bennük egy pici gyanakvás, hogy furcsa ez a helyzet, mert hát tulajdonképpen nagyon furcsa volt ez a helyzet. Hát most miért jön ide egy távoli nép azért, hogy ővelük szövetséget kössön, és miért jön ide azért, hogy még azt is megkérje, hogy őket ne pusztítsak el, akkor nem is ismerik őket, nem is akarták volna elpusztítani. Tehát józan ésszel, ha valaki gondolkozik, akkor azt látjuk, hogy hát könnyen lehetett volna mondani, hogy itt valami nem stimmel. De Józsué megvizsgálták, és talán ezen keresztül, hogy úgy látták, hogy hát milyen rendesek ezek az emberek, és tényleg milyen jó szándékkal vannak, belementek, csak itt a 14. versben van még egy dolog, hogy azon túl, hogy a kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, az Úr akaratát nem kérdezték meg. Az Úr akaratát nem kérdezték meg. És talán ez ma az egyik legfontosabb része itt ennek a történetnek, hogy úgy néz ki, hogy még akkor is meg kell kérdezni Istennek az akaratát, amikor úgy, minden úgy látszik, hogy jó, minden úgy tűnik, hogy rendben van a dolog, és ezek az emberek nem kérdezték meg Istennek az akaratát. Egyrészt nagy döntéseket nem jó sietséggel megtenni, ezt is megtanulhatjuk belőle, hogy talán ilyen hosszú távú dolgot, hogy szövetséget kötünk valakivel, valamivel, és azt mondjuk, hogy hát ez az egész életünkre kihat, ezt nem szabad ilyen gyorsan megtenni, de sokkal inkább igaz az a dolog, hogy nem is a sietség volt a legfőbb probléma, hanem hogy az Úr akaratát nem kérdezték meg. És erre azt gondolom, hogy elraktározhatjuk a mi szívünkbe, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos még akkor is, amikor úgy látod, hogy végülis minden klappol, minden rendben van. Legfőképpen azokban a dolgokban fontos, amik nagyon hosszú időre kihatnak. A saját életemben, ezt már lehet, hogy többen ismeritek, de nem mindenki, egyszer volt egy ilyen példa, amikor egy autót akartunk venni, és szépen logikusan kigondoltam, hogy milyen autót kellene nekünk venni. Volt egy kis Polskink, de már közeledett a második gyerekünk, és úgy éreztük, hogy már kéne egy kicsit nagyobb autó. És szépen kigondoltam, hogy milyen autóra van szükségünk, amit meg is tudunk venni. És fölhívtam egy autószerelő ismerősömet, és ő rögtön mondta, hogy ő neki pont egy ilyen eladó autója. És ott annyira minden klappolt, hogy úgy gondoltam, hogy hát ez biztos az Úrtól van, hogy ugye ezt nekem meg kell venni, ezt az autót. Úgyhogy rögtön meg is vettem, és aztán egy hatalmasat buktam ezen az autón, több 100 000 forintot, ami hát akkoriban, amikor vettük, akkor még jóval több is volt, meg még sokkal rosszabbul is álltunk, és nagyon rosszul esett ez a dolog. És ugyanezt történt velünk, hogy tulajdonképpen minden klappolt, minden jónak látszott, de nem kérdeztem meg Istennek az akaratát. Nem is gondoltam erre, hogy most ezért imádkozok, hogy most akkor ezt az autót megvegyük, vagy ne vegyük meg. És a mi életünket hát több évre úgymond megnehezítette, és utána csak Istennek a különleges irgalma volt az, hogy megszabadultunk ebből az egészből. És azt tudom mondani, hogy igen, nagyon könnyen át tudunk verődni. Még akkor is, ha te azt gondolod, hogy te olyan nagyon oda tudsz figyelni mindenre, és téged nem lehet megvezetni. Úgy néz ki, hogy meg lehet vezetni, és nagyon fontos, hogy ne tegyünk ilyet, hogy Istennek a véleményét nem kérjük ki. Ezek után a történet úgy folytatódik, hogy elég hamar rájöttek az izraeliek, hogy hát itt csel történt, hiszen ezek a gibeóniak, ezek nem távol laknak, hanem csak néhány 10 kilométerre laknak innen. És igen, fel voltak bőszülve, igen mérgesek lettek, és tulajdonképpen a népben, meg a többségben talán az is volt benne, hogy hát ezeket azonnal le kell mészárolni. Csak Józsué úgy látszik, hogy ekkor már sokkal mélyebben gondolkozott, mindezt nem tette, és nagyon jól is tette, hogy nem tette meg, hiszen később ezeket a gibeóniakat Saul jóval később lemészároltatta, és aztán ebből lett is egy nagyon komoly következmény, egy éhínség lett az országban, és Dávidnak kellett úgymond ezt az egész helyzetet kiegyenesíteni, nem kis áron keresztül. Úgy néz ki, hogy ha szövetséget kötött a nép, akkor Isten ezt komolyan vette. Isten komolyan vette, még akkor is, hogyha ez nem volt úgymond tőle való, nem így gondolta. És sok példa lehet ebben az életünkben. Az egyik legkomolyabb példa az a házasságkötés az életünkben. Amikor úgymond elkötelezzük magunkat, akkor utána abból már úgymond a bajt esetleg még nagyobb bajjal tetézni nem lehet így kilépni. És Józsué a következőt döntötte, hogy ez a nép lesznek a favágók és a vízhordók, és úgymond egy örök szolgaságra lesznek vetve Izrael területén, de nem bántotta őket. A gibeóniak viszont mindezt elfogadták. És úgymond, most az ő nézőpontjukból nézve végül is az életük megmenekült, viszont mindabba a tervbe, amit az öt Mózesben olvastunk, hogy mindent kipusztítani és mindent úgymond eltörölni, ebben végül is nem a tökéletes cél valósult meg. Mindez azért volt, mert Józsué hiszékeny volt, és nem kérdezte meg az Urat. Picit így végignéztem az előző történeteket, és érdekes dolgot vettem észre, hogy például Jerikónál volt egy nagyon fontos dolog Izrael népénél, ami egy pozitívum volt, hogy tulajdonképpen maximálisan engedelmesek voltak az Istennek. És azt, amit az Isten kért tőlük, tehát azt, hogy ugye hétszer körbe menjenek, és hogyan csinálják, ezt pontosan teljesítették, és egy fantasztikus győzelmet arattak, tehát engedelmesek voltak. Utána viszont, az engedelmesség után azonnal jött az engedetlenség, hiszen elvett valaki abból, amiből nem lett volna szabad, és azt is látjuk, emlékeztek rá, hogy Isten nem kizárólag Ákán bűneként írta ezt le, hanem az egész közösséget úgymond bűnösnek látta ebben. Ezek után Ajnál, amikor vereséget szenvedtek, akkor nem tudom, emlékeztek-e, hogy amikor volt ez a nagy vereség, akkor Józsué mit csinált azonnal? Istenhez fordult. Hát rögtön leborult az Úr előtt. Ezt egyébként mindannyian ezt szoktuk csinálni, tehát amikor nagyon nagy a baj, akkor azonnal eszünkbe jut, hogy az Isten elé leboruljunk. És Isten hozta is a megoldást a nép számára, és utána csodálatos győzelmet arattak. És most pedig, amikor megint azt kellett volna, hogy megkérdezzék az Urat, már nem kérdezték meg az Urat. Azt vettem észre, hogy amikor történik valami az életünkben, akkor olyanok vagyunk mi emberek, hogy történik egy engedelmesség, és utána pedig olyan könnyen jön rá egy engedetlenség. Vagy történik egy jó példa, hogy megkérdezzük az Urat, és az Úr válaszol, és utána pedig olyan könnyen nem kérdezzük meg a következő dologról az Urat. Nem tudom, hogy ez ismerőse nektek. Én a saját életemben azt tudom mondani, hogy sokszor tapasztaltam ezt, hogy bizonyos dolgok, amiket már megértettem, azok valamiért aztán később kimaradtak az életemben. Úgy néz ki, hogy egy fontos dolog, hogy nem szabad elbíznunk magunkat. Hogyha valami sikerült, ha valamiben az Úrral jártál, akkor azt nagyon mélyen meg kell ragadni, és nem szabad utána azt mondani, hogy akkor most már minden tökéletes lesz. Illetve úgy is fogalmazhatnám, hogy az Istennek a követése az nem úgy néz ki, hogy egyszer-egyszer valami nagy dologban az Urat követtem, és megtapasztaltam valamit, és akkor tulajdonképpen az egész életemre az kihat, hanem az Istennek a követése az azt jelenti, hogy folyamatosan napról napra az Úrral járok. És a kicsi dolgokban is az Úrral járok, és nem csak a régi dolgokból táplálkozom. És Izrael népénél, meg a tanítványoknál is, meg a mi életünkben is azt látjuk, hogy mi sokszor úgy gondolkozunk, hogy van valami nagy megtapasztalásunk az Istentől, és aztán azt gondoljuk, hogy most már el lehet engedni magunkat. És ez a történet, ez nem erről szól. Pont azt mutatja, hogy ez így nem működik. Van egy nagyon fontos kérdésem, hogy mindezek után, tehát ami most itt történt, hogy ekkora nagy baklövést követtek el. Hát tulajdonképpen szövetséget kötöttek egy néppel, akivel nem volt szabad szövetséget kötni, sőt, igazából arról volt szó, hogy ezeket ki kell írtani. Hogy minek kell most következni? Ilyenkor, amikor ekkora nagy baklövést követünk el, akkor mi következik? Mi következik akkor, szerintetek? Hát nagyon halkan hallok csak, hogy mi következik úgy általában. Hát azt mondja valaki, hogy nem áldás. Vagy azt mondhatnánk, hogy sokszor talán látjuk, hogy hát ítélet következik, és nagyon-nagyon rossz dolgok következnek. Úgy is mondhatnánk, hogy itt, hogyha most nekünk kéne tovább írni a történetet, hogy is történetet, akkor mondhatnánk, hogy itt valami végső bukás történt Izraelnek a népében. És azt látjuk, hogy valami egészen más történt. Egészen más történt, és ezért én ennek a mai igének, igehirdetésnek azt a címet adnám, hogy Isten érthetetlen irgalma. Hogy arról szól ez a történet, hogy Istennek van egy számukra felfoghatatlan, érthetetlen irgalma. Hogy Isten irgalmas. Nézzük csak meg, mindezek után, hogy megtörtént ez, aminek nem kellett volna megtörténni, úgy folytatódik a történet, és hogyha valaki szeretné majd, akkor otthon végigolvashatja ez a 9-es, 10-es vers végig, hogy azok a királyok, akik ott a Gibeon környékén laktak, azok nagyon megharagudtak Gibeonra, mert nem tetszett nekik ez a dolog, hogy ugye, az elnyomó hatalommal azokkal, akik az életükre törnek, ők szövetséget kötöttek, és úgy döntöttek, hogy megtámadják Gibeont, és öt király neki támadt a gibeonitáknak. Tehát nem Izraelnek támadt nekik, hanem a gibeonitáknak. Igen, nem csak ekkor jöttek a gibeóniak, és mivel ők szövetséget kötöttek Izraellel, rögtön jött a segítségkérés, hogy akkor kérjük a segítséget, és akkor segítsetek rajtunk. Erről eszembe jut az, hogy igen, tehát ha elkötelezzük magunkat valamire, akkor annak az van következménye az életünkben, tehát akkor nem azzal jár, hogy az csak úgy, azt mondjuk, hát ezt nem kellett volna, akkor ezt kihagyjuk, hanem annak van következménye az életünkben. És azt látjuk, hogy Józsué segítséget adott a gibeóniaknak, és itt történik egy hatalmas csoda, több hatalmas csoda is. Azt olvassuk, hogy amikor menekültek Izrael elől, mármint az öt király, az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből, a Béthoroni lejtőn egészen Azékáig, és meghaltak. És azt mondja, többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel mészároltak le Izrael fiai. Tehát azt látjuk, hogy Isten az ő kegyelméből odaállt Izrael mellé, és úgymond egy győztes hadműveletet vittek végbe, de igazából itt is Isten hadakozott. Istennek az irgalma olyan volt, úgy látszik, hogy valamiért nem az szerint bánt ezzel a néppel, mint ahogy megérdemelte volna. Tehát egy hatalmas jégesőt bocsátott Isten az ellenségre, és azt mondja, többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel mészároltak le Izrael fiai. Nem tudom, nektek volt-e már olyan az életetekben, amikor azt éltétek át, hogy nem azt kaptátok, amit megérdemeltetek volna. Volt-e már ilyen az életetekben? úgy látom, hogy bólogattok, de azt gondolom, hogy ha úgy mélyen magunkba nézünk, akkor nagyon sok ilyen tapasztalásunk van. Szeretnék egy Zsoltártból olvasni, amelyik pontosan erről szól. Dávid, mintha erről a történetről írta volna, a 103-as Zsoltár, ami nagyon mélyen kifejezi mindezt, és ami tulajdonképpen ennek a történetnek egy nagy üzenete számunkra. A 103-as Zsoltárban ezt így a Dávid. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Azt látjuk, hogy igen, Isten megismerteti az ő cselekedeteit, és utána a 8. versben ezt olvassuk, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Azt olvassuk itt, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr, nem bűneink szerint fizet nekünk. Azt látjuk, hogy itt is ez történt. Izraellel itt most nem a vétkei szerint bánt Isten. Nem úgy fizetett neki. Persze ez semmiképpen nem jogosíthat fel bennünket arra, hogy elbizakodjunk. Ezt nem azért írta ezt a történetet Isten, és nem azért történt ez, és nem azért van ez a Zsoltár, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor azt csinálunk, amit akarunk. Semmiképpen sem. De mégis nagyon mélyen beszél a számunkra az, hogy ilyen irgalmas Istenünk van, ilyen hatalmas Istenünk van, és ilyen kegyelmes Istenünk van, aki nem a vétkeink szerint bánik velünk. És azt is látjuk, hogy mindezt az eseményt, ami itt történt, úgy látszik, hogy Izrael életében az Úr áldássá formálta. Tehát nem csak, hogy nem a vétkeink szerint bánt a néppel, hanem mindazt, ami itt történt, áldássá formálta a népnek az életében. Először azt láttuk, hogy Isten egy hatalmas jégesőt hullatott az ellenségre. És nézzétek, hogy milyen csodálatos a Józsué 10.12-ben azt olvassuk, hogy amikor az Úr Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz szólt. Vagy azt hiszem az egyszerű fordításban úgy van, hogy beszélt az Úrhoz, vagy beszélt az Úrral. Itt úgy látszik, hogy ennél a helyzetnél, pedig itt egy dicsőséges dolog volt, és azt is tudjuk magunkról, ismerjük magunkat, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor már kevésbé szólunk az Úrhoz, de itt Józsué tanult, és rögtön az Úrhoz kiáltott, és talán ezt is mondhatnám, hogy Isten megelőlegezi nekünk a menekülést olykor. És itt, amikor a jégeső volt, akkor Isten megelőlegezte Józsuénak mindezt, és Józsué az Úrhoz szólt, és mondhatnánk, hogy a világtörténelem legnagyobb csodája, már mint fizikai csodája történt, ami így a hétköznapunk életét így átjárhatja. Azt mondta Józsué Izrael jelenlétében, hogy nap maradj veszte Gibeonban, te is hold az ajálom völgyben. És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségeim bosszút állt a nép. Valószínű Józsué ezt nem a maga ötletéből gondolta végig, hogy hát ilyen még nem történt, akkor most legyen egy ilyen. Egész biztos, hogy az Istennel való találkozásából, az Istenre való figyeléséből történt mindez, amit ott mondott. És azt is tudjuk, hogy mindez azért is kellett, hiszen ez az öt király elkezdett menekülni, És úgy nézett ki, hogy Józsuénak itt véghez kellett vinni, be kellett fejezni az ütközetet. Azt látjuk, hogy mindezen keresztül Isten áldással formálta ezt a szövetséget, hiszen ez az öt király Gibeonra támadt, és aztán úgymond Józsué ezt az öt királyt egyben le tudta mészárolni, hogy begyorsultak az események. És egy olyan fantasztikus csoda történt, amin aztán lehet gondolkozni, hogy fizikusoknak, hogy ez hogyan is lehetett, hogyan történhetett, és mi módon volt. Ebben most nem szeretnék belemenni. Mi azt látjuk, hogy Isten igéje itt ezt írja, és ez így történt. És mindez azért történhetett, mert Isten csodálatos módon odaállt az ő népe mellé. A 10. rész 12. verse nagyon erős ellentétben van a 9. rész 14. versével. Nézzétek, csak 9. rész 14. versében azt olvassuk, hogy akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Itt meg a 10. rész 12. versében azt olvassuk, hogy amikor az Úr Izrael fiai kezébe adta az emorikat, Józsué az Úrhoz szólt. Nem egy bonyolult dolog felfogni, hogy mi a különbség. Az egyiknél nem kérdezte meg, és abból lett egy olyan dolog, ami átokká lehetett az ő életükbe, és amikor pedig megkérdezte az Urat, akkor pedig azt látjuk, hogy Isten hatalmas csodája ment végbe egészen közel. És így van ez a mi életünkben is. Így van ez a mi életünkben is, hogyha megkérdezzük az Istent, akkor áldás lesz a mi életünkben. Aztán azt is látjuk, hogy a 2. Krónikákban olvassuk, hogy Isten aztán úgy intézte, hogy a szent sátor is Gibeonba lett később majd fölállítva. Aztán Nehémiásnál azt olvassuk, hogy a gibeoniak voltak, akik segítettek az újraépítésben. És azt is látjuk, hogy az egész déli hadjárat, ami utána még ezután történt, mind ezen az eseményen keresztül indult meg. Azt látjuk, hogy áldássá fordította ezt az átkot az Isten. Azt látjuk ebben a történetben, hogy Istennek az irgalma, a kegyelme az olyan, hogy nem a vétkeink szerint bánik velünk, és az átkot is, azt is, ami egész biztos bukásba visz, áldássá tudja formálni, változtatni. De van itt egy nagyon nagy kérdés mindebbe. Hogy miért? Vagy pedig hogyan? Hogy? Nem tudom, hogy fölteszitek-e ti magatokba ezt a kérdést, hogy lehet, mert azt érezzük a mi lelkünkben mélyen, hogy ez nem arról szól, hogy hát akkor azt csinálunk, amit akarunk, mert az Isten majd úgyis mindent eligazgat, és majd mindent rendez, és tulajdonképpen élhetünk akármilyen életet, mert úgyis majd tökéletesen Isten mindent rendbe tesz. Ez biztos a lelkünkben érezzük, hogy ez nem így van. De mégis itt azt látjuk, hogy Istennek egy olyan csodálatos irgalmáról tesz tanúbizonyságot ez a történet, hogy emellett nem tudunk elmenni csodálattal, és érthetetlen számunkra is, hogy lehet, hogy miért történt mindez. Szeretném, hogyha újra a 103-as Zsoltárhoz lapoznánk, és elolvasnánk egy picit figyelmesebben, és megvizsgálnánk jobban, hiszen ez a Zsoltár, ez egyrészt beszél Istennek a csodálatos irgalmáról, ami ma is él, és ami ma is van, és ami mindannyiunké lehet, viszont ott van benne az az üzenet is, ami válasz arra, hogy miért, hogy kiké ez az irgalom. A 8. verstől olvasom újra a 103-as Zsoltárt. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk. Nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Itt van először egy válasz, hogy kikre vonatkozik mindez. Az Isten félőkre. Aztán olvassuk csak tovább. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket, amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr, kikhez? Az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni, de az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van. Már harmadszor hangsúlyozza itt Isten irgalma mellett ezt az Istenfélelmet. És igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Azt látjuk, hogy itt ez a Zsoltár Isten irgalma mellett nagyon mélyen beszél egy dologról, az Istenfélelemről, amit aztán itt egy kicsit ki is bont, és azt mondja, hogy azok az Istenfélők, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Tudjuk azt magunkról, hogy nem vagyunk tökéletesek. Egyikünk sincs, aki ne bukna el, és olyan sincs itt ebbe a terembe, aki majd még később nem fog bukni valamikor, és nem fog bűnt elkövetni. De nem szabad összekevernünk azt a két állapotot, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát mindenki követel bűnt, tehát akkor végül is bűnözhetünk, és akkor tulajdonképpen elhagyjuk az Istent, és nemet mondunk az Istennek a követésére, attól az állapottól, hogy ragaszkodunk az Istenhez, próbáljuk követni az Istent, törődünk az ő törvényeivel, őrködünk mindezen, de időnként elbukunk. Ez két teljesen más állapot. A Bibliában nem ez a ilyen értelme fekete meg fehér van, hogy vannak a tökéletesek, akik mindig minden tökéletesen megtartanak, és vannak a bűnösök, akik meg soha semmit nem tartanak meg. Hanem ez a két dolog így áll egymással szemben, hogy te törekszel-e az Isten félelemre, hogy te az Istenhez tartozol-e, hogy őt akarod-e követni, mert azt látjuk itt a 103-as Zsoltárban, és azt látjuk ebben a történetben is mélyen, hogyha te Istenfélő vagy, és hogyha igaz rád az, hogy megtartod a szövetségét, és törődsz a rendelkezéseinek teljesítésével, de ha el is buksz, az Isten irgalma befedez téged, és nem a vétkeid szerint fog bánni veled. És még az átkot is az életedben áldássá tudja formálni. De csak akkor, ha te egy Istenfélő ember vagy. Úgy is mondhatnám, hogy ha az Úr tervében jársz, akkor számíthatsz Istennek a segítségére. Ha az Úr tervében jársz. Ha a te gondolataid, ha a te életed arról szól, hogy hogyan is tudnám mind jobban elfoglalni azt a területet, amit az Isten nekem adott. És közben jön a félelem, jön a kívánság, jöhet a büszkeség, és elbukhatsz egyszer-kétszer, de az életed mégis arról szól, hogy hogyan tudnám az Urat mind jobban követni, hogyan tudnék mind jobban ragaszkodni az Úrhoz. Ha az Úr tervében jársz, számíthatsz Isten segítségére. De azt is tudjuk, hogy van olyan idő, amikor ennek vége van. És tudjuk Saul királynál, hogy amikor elkanyarodott, és amikor már nem ezen az úton járt, akkor már nem számíthatott az Istennek a segítségére. És a mai igének, amellett, hogy Isten érthetetlen irgalmát látjuk itt a Józsué történetében, az is egy nagy tanulsága, hogy te hol jársz. Hogy Istenfélő vagy te abban az értelemben, hogy az Úr útját járod, és azon töröd a fejedet nap, mint nap, hogy hogyan tudnád mind jobban elfoglalni azt a területet, amit az Isten adott neked. Hogy Izrael számára ez a Kánaán volt, a mi számunkra meg az, hogy a mi személyes életünkben hogyan tudjuk mind jobban azokat a dolgokat száműzni az életünkben, amik nem odavalók, amikről biztosan tudjuk, hogy az Úr kiirtásra ítélte, hogyan tudjuk elfoglalni és bemenni azokban a szolgálatokban, amiket az Isten adott nekünk, és hogyha ezen jársz, ezen gondolkozol, az az Isten félelem. Úgy folytatódik a 103-as Zsoltár, hogy az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Azt mondja, áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Hogy ide tartozol-e, hogy tudod mondani, hogy igen, én az Úr szolgája vagyok, az ő akaratának a végrehajtója vagyok. Csak tudnunk kell, és emlékeztek a legutóbbi történetre a Józsuéból, hogy az ő akaratának a végrehajtása az nem kimondottan az, hogy azokat a dolgokat, amiket ő kér, megtesszük. Izrael számára nem az volt Istennek a legfőbb akarata, hogy ő katonai erejével véghez vigye a kánaáni területnek az elfoglalását, hanem ha emlékeztek rá, amikor Gilgából elmentek a Garizim hegyéhez és az Ébál hegyéhez, akkor az egy 250 kilométeres túra volt az egész népnek, amikor az Istennel jártak és az Istennel voltak. Tehát az Úr akarata az nem abban van a mi életünkben, hogy bizonyos szolgálatokat megteszünk, és akkor kipipálhatjuk, hanem az Úr akarata az, amikor az Úrral járunk, és az ő akaratát követve vele együtt harcolunk, és akkor ő bocsátja a jégesőt, és akkor ő megállítja a napot is, amikor neked arra van szükséged, és eszedbe jut a vizsgákon olyan dolgokat, amiket sose tudtál esetleg, és olyan csodákat tesz az életedben, de csak akkor, ha az Úrral jársz. Hogyha az Urat követed, és hogyha rád ez nem igaz, ha nem törekszel és nem törődsz az Isten igéjével, ha mindez nem igaz, akkor ezek nem vonatkoznak rád, és akkor ne legyél egy hamis hitben. De ha igaz, és hogyha ezt ma meg tudod erősíteni, és azt tudod mondani, hogy igen, Uram, veled járok a szövetségben, akkor számíthatsz az Isten segítségére, még ilyen érthetetlen, megmagyarázhatatlan módon is. Amikor Isten népe átlépte a Jordán vizét, akkor az egy érdekes dolog volt. Talán emlékeztek, beszéltünk Jerikó kapcsán erről, hogy abban nem csak az történt, hogy Isten kinyitotta a Jordánnak a vizét, és úgymond átjöhettek, hanem még valami történt. Mert nem tudom, járt-e valaki ott, én nem jártam, de úgy tudom, hogy a Jordán most már nincs ott az a folyosó a Jordán vizében, hanem bezáródott mögötte, és nem tudtak visszamenni. Emlékeztek erre, hogy amikor Jerikóban ott voltak, akkor nem volt az már egy opció, hogy na hát akkor visszamegyünk, és akkor inkább még egy kicsit a pusztában elkanyarogunk, hanem amikor átjöttek, amikor úgymond, és akkor azt a 12 emlékövet leállították, akkor döntöttek végérvényesen, hogy az, most már bent vannak az ígéret földjén, itt vagy meghalunk, vagy békében fogunk élni az Istennel. És ez amikor te megtérsz, és az Urat követed, és kimondod, akkor ez történik. Ez történik az életedben, hogy azt mondhatod, hogy igen, a régi életemet azt ott hagytam, már nincs oda visszaút. Ezt nagyon sokan meg tudják mondani, olyanok, akik átélték a megtérést, és vissza akartak menni, már nem tudsz visszamenni, nem leled örömödet, még annál is rosszabb lesz az életed, mint amilyen volt. Hanem onnantól már csak az Istennel járhatsz. És azért mondom ezt, hogyha Isten félő vagy, az azt jelenti, ott kezdődik, hogy átjöttél az ígéret földjére, hogy oda szántad az életedet Krisztusnak, és azt mondtad, hogy Uram, veled akarok járni innentől kezdve. És innentől kezdve pedig az én életem célja, hogy azt az új területet, ahova engem bevittél, a hívő élet, az Isten uralmának a megtapasztalása, ezt a területet, ezt bejárjad, elfoglaljad, de ezt az Úrral együtt tegyed. És nem pedig emberi akaratból, nem pedig emberi okoskodásból. Bocsánatot kérek az ifjúságtól, de eszembe jutott az esőkabát erről a történetről. Ugye, amikor mentünk kirándulni, akkor legalább 10-szer elmondtam, meg e-mailen is 20-szor leírtam, hogy esőkabátot kell hozni. Olyat, ami nem ázik be. És amikor itt voltunk, emlékszem, itt voltunk az imázban, itt volt mindenki, és megkérdeztem, hogy mindenkinél van esőkabát. Persze, mindenkinél van esőkabát. És aztán, amikor elmentünk, és meg akartuk hódítani a hegyet, akkor kaptunk egy jó nagy zuhét, ami egy, nem tudom, másfél óra volt, vagy körülbelül ennyi volt. És akinek nem volt esőkabátja, az mind bőrigázott. És utána volt nagy jajgatás, és szárítgatás, és az Úr kegyelmes volt hozzánk. Egyrészt azért, mert beengedtek bennünket egy étterembe, ahol aztán semmit nem rendeltünk, még a ruhánkat is próbálták kicentrifugázni. És utána, amikor jöttünk lefelé, mire már a hegy közepén jártunk, addigra már csodálatos napsütés volt, és úgymond azért egész jól sikerült a végén már a dolog. De mi volt a probléma? Hogy nem vittünk esőkabátot, ami előre meg volt mondva. És az Isten ugyanígy van velünk, hogy ha te az Úrral jársz, akkor megmondja neked előre, hogy mit kell tenned pontosan, és ha teszed, akkor nem fogsz bőrigázni. De ha az Úrral jársz, ha az Urat szereted, akkor megadja a menekülés útját. És kivezet téged kivezett téged, és nem a vétkeink szerint bánik velünk, nem a bűneink szerint fizet nekünk. Befejezésül néhány gondolat még, amit így a fontos elraktároznunk a két, tehát a fő gondolat, hogy Isten irgalmas az Istenfélők iránt. Ez maradjon meg a szívünkben, hogy Isten irgalmas az Istenfélők iránt, akik őt követik. De egy nagyon fontos dolog, amit a gyakorlati életünkben meg kell, hogy jegyeznünk, hogy mindig meg kell kérdeznünk az Urat. Hát ez olyan egyszerű. Annyira egyértelmű, nem? De annyiszor nem tesszük meg. Mindig meg kell kérdeznünk az Urat. És arról, hogy hogyan tegyük ezt, hogyha minden úgy látszik, hogy klappol és tényleg jó, akkor is meg kell kérdezni az Urat, legfőképpen azokban a dolgokban, amik hosszú távon meghatározzák az életünket. És hogyan tudjuk megkérdezni az Urat? Mert sokan mondják, hogy hát ezt meg ezt készülök, Uram, hát mit gondolsz, nem felel semmit, akkor menjünk tovább, csináljuk. Hát ez nem így működik, hanem hittel, teljes odaszállással, hogy Józsué leborult az Úr előtt, elmondod imádságban neki, amire készülsz. És hidd el, hogyha te ezt hittel teszed, és úgy, hogy időt szánsz rá, akkor már amikor mondod ki a szavakat, már a gondolatodban ott van a válasz, amit az Isten mond neked, amit elhelyez a te szívedbe, hogy igen vagy nem. Mert ha hitetlenül teszed, akkor ez csak egy ilyen vallásos cselekedet lesz, de semmire nem jó. Tehát az egyik, amit mindenképp meg kell értenünk, hogy mindig megkérdezzük az Urat. A másik, hogy törekednünk kell folyamatosan az Istenfélő életre, és ne higgyél az ördögnek, hogyha valamiben elbuktál, akkor azt mondod, hogy most már úgyis mindegy. Mert itt látjuk ebbe a történetben, hogy nem mindegy, hanem ha hibáztál, akkor azonnal menj oda az Úrhoz, és törekedjél arra, hogy minél tisztában az Urat kövessed. És a harmadik ilyen apró tanulság, hogy a rossz döntést még rosszabbal nem tudod kijavítani. Ezt a döntést azzal, hogy utána pedig a szövetséget megszegve lemészárolják a gibeóniakat, nem tudták volna kijavítani. Ez nem ment volna. A rossz döntést még rosszabban nem tudod megoldani, hanem csak Krisztusban nyer megoldást az életed. A minden bűnöd, minden vétked, mindened csak Krisztusban nyerhet áldást. Krisztus átokká lett azért, hogy mi áldottak lehessünk. Ha te ebbe a Krisztusban bízol, és ő hozzá kötöd az életedet, akkor bízhatsz Istennek a kegyelmében, szeretetében. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és közben kérném a dicsőítő csapatot, hogy gyertek is már előre, és a gyülekezetet meg kérném, hogy álljunk föl mindannyian, és hogyha kifejezi mindazt, amiért imádkozni fogok, a ti szívetekben is a gondolatotok, akkor mondjátok velem együtt majd, hogy ámen. Illetve az ének alatt, az énekek alatt pedig válaszoljunk az Úrnak, és mondjuk el mindazt, ami a szívünkben van. Fogok imádkozni azért, hogy szeretnénk Istenfélő életre törekedni. Szeretnénk mind jobban az Urat követni. Hálát fogok adni az Istennek a kegyelmért, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk, és áldani fogjuk az Urat azért, hogy van egy terve számunkra, amiben mi élhetünk. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, jövünk eléd bűnbánattal azért, hogy oly sokszor úgy voltunk mi is, mint Józsué, hogy csak a saját emberi eszünkre hallgattunk, de nem kérdeztünk meg téged. Uram, bocsáss meg nekünk ezért, és szeretnénk most itt a te színed előtt kijelenteni, hogy ragaszkodunk a te törvényedhez, ragaszkodunk a te utadhoz, Uram. Szeretnénk Isten félők lenni abban az értelemben, ahogy azt te érted, Uram, hogy a törvényeden gondolkozunk éjjel-nappal, és követünk téged. És Uram, hogyha van most olyan valaki itt a teremben, aki még nem adta át az életét, Uram, azért imádkozom, hogy tudja megtenni ezt, hogy tudjon átjönni a Jordánon úgy, hogy már utána ne kelljen visszamenni, és ne is lehessen visszamenni. Kérlek, Uram, adjál mély elkötelezést mindazok szívébe, akik ezt nem tették meg, és mindannyiunk szívébe, akik már ezt megtettük. Uram, hálát adunk a te kereszthalálodért, a te kegyelmedért. Köszönjük neked ezt. És Uram, nem tudjuk kimondani azt a hálánkat, ami a 103-as Zsoltár szavai miatt van bennünk, hogy bizony te nem a mi vétkeink szerint bánsz velünk. nem a mi vétkeink szerint vannak a következmények, hanem könyörülés, irgalmas Isten vagy. Köszönjük neked ezt, Uram, és számítunk, Uram, a te segítségedre, és követünk téged. És Uram, köszönjük neked azt is, hogy te készítettél nekünk is egy ígéretföldjét, ami személyes életünkbe, a gyülekezetünk életébe. Készítettél nekünk egy uralmat, a te uralmadat, ahova mi bemehetünk. Szeretnénk ezt birtokba venni, szeretnénk, Uram, mindent kiirtani az életünkből, ami nem oda való, és veled járni, szolgálni, Uram, neked, és áldottak lenni. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen. Amen.